Többféle megközelítés van. Én alapvetően úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül a mennyiségtől függ, hanem az, hogy mennyire képezi az életünknek részét maga az alkoholfogyasztás. Ha például az ember minden nap hazafelé menet megveszi egy üveg borát, amit este szépen megiszik, ott az egy üveg bortól valljuk be őszintén, olyan túl sok baja nem lesz, nem fog berúgni, nem lesz ott botrány, kis balta, üvöltözés, verekedés, és ezzel még akár egész hosszan elélhet, anélkül, hogy mondjuk májcirózisba, ugye májelégtelenségbe besárgulva, ugye meghalljon. De ő alkoholbeteg. Ráadásul egy mintát is mutat a felnövekvő generációnak, mondjuk a saját gyerekének, mert ha apa megihatta, és hát apának semmi baja nem lett az ég a világon, akkor én is megihatom. És részben ugye itt az öröklődésnek van szerepe, a genetikának, részben pedig ugye most az előbb említett, amit úgy hívunk, hogy szociális minta, hogy mit közvetítünk ugye az utódainknak, mert ha ő azt látja, és ez nem feltétlenül csak mindig az alkoholról szólhat, de egy csomó mindenben. Hát egy nagyon egyszerű példát, hogy elmondjak, hogy itt azért tapasztaltam, hogy itt mondjuk az, hogy sebességkorlátozás, ugye azok a táblák itt nem mindig jelentenek túl sokat. Idefelé is éppen, ahogy jöttünk, 30-as tábla, 72-t jelzett ki a mutató, ami persze az embernek ott van a lábában sok kilométer, mondjuk egy jó autó is van a feneke alatt, ha bár az utak szerintem itt még egy kicsit talán tragikusabb állapotban vannak, ugye, mint Magyarországon, és mondjuk a gyereket minden nap viszi valaki iskolába, kezdve óvodába, iskolába, és ugye látja a gyerek, hogy apa megy, meg vezet, meg lendülettel, és az 50-es táblánál 80-nal megy, a 30-as táblánál 50-nel megy, és nem lesz baj. És a gyerek mondjuk megszerzi a jogosítványt. És elkéri hétvégén az autót, hogy szeretnék elmenni a fiúkkal, és apa megbízik benne, hogy biztos nem fog alkoholt inni, oké? És a gyerek pontosan ugyanazt a mintát fogja követni, és 30-as táblánál megy mondjuk 50-nel. És a lábában van mondjuk 18 km önálló vezetés, megcsúszik, belemegy egy kátyúba, autó kipördül, felszalad a buszmegállóba, kiguglízik három embert, és az egész élet el van rontva. Miért? Mert ha apa vezethet a 30-as táblánál 50-nel, az 50-es táblánál meg 80-nal, akkor ezt én is megcsinálhatom. És valójában persze a gyerek tehet az egészről, de a szociális mintát az apa mutatta neki, mert ha ő betartaná, és elmondaná, hogy ez egy keretrendszer fiam, és ez a kressz, és az arról szól, hogy, akkor valószínűleg kisebb eséllyel menne a gyerek az 50-es táblánál, 80-nal, és történne baj. Szóval itt a szociális mintának hihetetlenül nagy szerepe van az ember életében. Ugye nekem is van gyerekem, hát felnőtt, és róla is szokták mondani, és nem feltétlenül mindig pozitív hangsúlya, hogy gyerek pont olyan, mint te vagy. És mitől lenne más? Ugye részben viszi tovább ugye a genetikám egy részét, és ugye fiúgyereknél, ugye az apa mintának nagyon sok magatartás formáját én visszalátom benne. Saját magamat valójában, és ez így is öröklődik, és ez tök természetes. És így összességében mondhatjuk azt, hogy valójában ugye egy függőség megjelenésében, ugye a genetikának és a mintának is óriási nagy szerepe van.
Milyen valószínűséggel lesz túlzott alkoholfogyasztó vagy alkoholista egy gyermek, hogyha ezt látja a szüleitől? Milyen arányokról beszélhetünk itt?
Ma már vannak ezzel kapcsolatos vizsgálatok, amik ugye azt mutatják, hogy ha mind a két szülőnek van alkohol problémája, akkor ez 70%, ha csak az egyiknek, akkor ez 50%, ami azért szintén nem kevés, de ez nem jelenti azt, hogy akkor én a genetikával tudok takarózni. Szóval azért iszom, mert. És akkor sorolja az ember az őseit, mert ő is alkoholista volt, ő is, amiben van igazság mag, ugye ezek alapján, de nem egy eleve elrendeltségről szól. Szóval ez nem olyan, hogyha valakinek mondjuk vannak bizonyos emlőrák típusok, amelyek ugye genetikailag öröklődnek, emiatt van az, amit lehet időnként látni, hogy valaki úgymond megelőzésképpen ugye megoperáltatja a saját mellét hölgyeknél, ugye levetheti, mert ugye nála ennek a genetikai elrendeltség miatt a daganatos betegség megjelenésének a valószínűsége nagyon magas. Ha nem is 100%-os, de ezt így előzi meg. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a genetikával nem lehet azért 100%-ig takarózni, de jelentősen bele tud szólni ugye a különböző függőségek szempontjából az életünkbe. És ez nem csak az alkoholra, ez más egyéb dolgokra is vonatkozik.
Térjünk át akkor a következő kategóriára, ami a dohánytermékek. Mennyire jellemző az, hogy a fiatalok elkezdenek dohányozni, vagy kipróbálják zömében vagánykodásból, és benne ragadnak? Ugye tudjuk, hogy a nikotin az a heroinhoz hasonló addikciót képes kialakítani. Sőt, bizonyos helyzetekben 100 emberre levetítve még durvább.
Így van, alapvetően. Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki kipróbálja, ebből úgy semmi baj nincsen az égett a világon. Lehet, hogy kipróbált, és nem dohányzik, én is kipróbáltam. Talán életemben 300 cigarettát elszívtam, oké, én nikotinfüggő vagyok, de én nem cigarettázom, hanem pipázom. Habár most próbáltam egyre inkább ugye leépíteni, mert azért a példa az nem jó, hogyha az ember negatív példával tud ugyebár előjárni, de összességében ugye itt az egész dohányzásnál az elmúlt, mondjuk csak nézzük az elmúlt 10 évet, amikor azért egy csomó újfajta nikotin fogyasztási technika jelent meg ugye az életünkben. Kezdetben vala ugye a klasszikus e-cigaretta, ugye amikor ezeket a likvideket szívta, aztán ugye volt az IQOS 5-6 évvel ezelőtt, most pedig ezek az újabb hevítőrudak, amik relatív alacsony hőmérsékleten, de ugyanúgy illatosított, ízesített, kvázi párát juttatnak ugye az ember szervezetébe. És most azért nagyon jól látható az a fajta tendencia, hogy a klasszikus hagyományos dohányzás, ugye a cigarettaszívás, azért visszábszorul, de nem csökkent a dohányosoknak a száma, mert nagyon sokan átálltak ugye ezekre az újabb fajta technikákra, amelyek ma már bizonyítottan kevésbé ártalmasak, mint maga a cigarettaszívás, de nem 0%. A 0% az, hogy nem dohányzom című dolog, de ugye ezekből már van, amit ismerünk, például az e-cigarettánál ugye van ez az Evali nevű mozaik szó, ugye az e-cigaretta indukált a tüdősérülés. Az IQOS-ról még olyan túl sokat nem tudunk, és ezekről az újabb fajta viszonylag alacsony hőmérsékleten működő különböző hevítőrudakról pedig szinte semmit, hiszen ezek gyakorlatilag egy éven belül jelentek meg és váltak ugye népszerűvé. Viszont ezekben az a gáz, ezekben a legújabb fajta hevítőrudakba, hogy ezek jók. Ugye nem lesz tőle büdös az ember, kellemes illatúak, jó ízűek, és nem az a gond, amikor valaki azt mondja, hogy én 30 éve dohányzom, de most ilyet fogok szívni, hanem az, amikor a 13 éves ezt próbálja ki, és azt mondja, hogy hát ez nem is olyan szar, meg nem kölgök tőle annyira, meg nem lesz büdös a ruhám, nem lesz büdös a hajam, szóval, hogy itt kellene valami olyan mondatot kitalálni, valami olyan érvet, ami nem a tiltásról szól, nem arról szól, hogy akkor elkobozzuk, meg megbüntetünk, ugye Magyarországon ez a tendencia, ugye itt Romániában, itt bizonyos keretek között ezek megvásárolhatók bizonyos puff mennyiségben, már hogy egy ilyen rúdból hány szippantást tud valaki csinálni, de igazándiból nálunk az abszolút tiltás működik, ami nem egy egészséges dolog, mert minél inkább tiltok valamit, annál inkább ugye a fekete piac megerősödik. Én úgy látom, hogy emögött biztos, hogy valami lobby tevékenység lehet, hiszen mondjuk azok a nagy dohánygyártók és forgalmazók, amelyek mondjuk Magyarországon is jelen vannak, nem rendelkeznek még ilyenfajta eszközzel. Ők nem fejlesztették ki a saját eszközüket, és ez azért, ha ez mondjuk legálissá válna Magyarországon, akkor biztos, hogy a klasszikus dohánytermékeknek a fogyasztása visszaesne ezeknek a kvázi rovására, ami amellett egy zseniális ötlet. Hát én szétszedtem már több ilyet, és megnéztem. Kis elektronika, kis tartály benne, és hihetetlen egyszerű valami. Ráadásul, ugye ami még érdekes, a cigarettánál nagyon gyakran az emberek elhaigálják a csikket, ha nem hamutálban, vagy autóból kidobálják, szóval ez egy borzasztó dolog. Itt nem dobja el az ember ilyen látványosan, és ha eznek mondjuk a másik végpontját is meg lehetne szervezni, hogy ezek az elektronikai hulladéknak számítanak, hogyha én mondjuk megvettem ezt a benzinkúton, mondjuk itt önöknél, akkor ha mondjuk otthon nekem összegyűlt 6-8 ilyen, ami már ugye kvázi kifogyott, akkor visszaviszem a benzinkútra, ahol kvázi tőlem átveszik, és akkor ez elektronikus hulladékként kezelhető. Hasonlóan, mint ahogy gondolom a száraz elemgyűjtés is kvázi működik, hogy az ember nálunk is ott a kórházba is, meg a mentőknél is van száraz elemgyűjtés, akkor otthon, mikor ugye karácsonykor egy csomó elem elhasználódik ilyen olyan világítókba, összeszedtem, bevittem és oda beledobtam. Szóval, ha ez így meg lehetne szervezni, akkor ez önmagába véve kevesebb környezetszennyezést és kevesebb ártalmat jelentene. De egyelőre mondom, nálunk a tiltás dominál.
Szó volt a keretrendszerekről, amibe bele kéne férni, mind az alkohol, mind a dohánytermékek fogyasztása, vagy az imént említett hevítő rudak esetében. Mennyire sikerül ezt betartani, avagy hányszor kell kilépni a keretből? Ő hányszor lépett ki ebből a keretből, mert kivételek gondolom, hogy nincsenek.
Persze, hát én is léptem ki. Hát emlékszem itt azért ilyen középiskolás osztálykirándulásokra, építőtáborra, ahol mondjuk hát nem tartottuk be a keretrendszert, és akkor még finoman is fogalmazta, hogy egyetemen mondjuk egy sikeres szigorlatot követően, amikor az ember már ott tart, hogy mindentől már semmi nem menti meg azt, hogy orvos legyen, akkor ott azért voltak azért jelenlegű történetek. De ez nem azt jelenti, hogy a keretrendszer sértés az egyértelműen elindítja az embert a függőség irányába. Mert azért, ha ott van benne, hogy állj, most csináltam egy baromságot, és akkor utána azért sokkal inkább odafigyelek rá, akkor ebbe szerintem semmilyen extremitás valójában nincs. Nem lehet azt meghatározni, hogy 5 keretrendszer sértés. Szóval nem olyan, mint régen, amikor focisztunk itt a Grundon, és akkor mit tudom én, 3 korner az egy 11-es tért, szóval így nem lehet így matematikailag ezt meghatározni, de nagyon sok függ attól, hogy a gyerek, a fiatal mikor találkozik igazából a keretrendszernek a fogalmával. Hogy amikor a kezébe adjuk a telefont annak a 2,5 évesnek, mert azt akarom, hogy csendben legyen, és nyugodtan maradjon, és hogy hagyjon engem bármit csinálni, és ő azzal ott akár órákat el tud játszani. Ez már alapvetően egy nagyon durva keretrendszer sértés. Mert lehet, hogy sok dolgom van, és lehet, hogy holnapra a főnököm kérte, hogy készítsek el egy jelentést, írjon meg egy cikket, vagy bármit, de majd akkor, ha a gyerek lefeküdt, és inkább a saját alvási időmből veszek el, de az alatt az idő alatt mit tudom én, legózzunk, meg mesét olvasok, vagy elmegyünk sétálni, és nem a kezébe adom a tablettet, vagy a mobiltelefont, hogy játsszál vele, fiam, és akkor a gyerek azzal zseniálisan eljátszik. Mert ha ő kiskorában nem szokja meg a keretrendszert, akkor felnőtt korban sokkal nehezebb egy keretrendszert kialakítani, és például ezért még egy alkoholbeteg esetében én nem tudok neki olyat kínálni, hogy figyeljen, este megvacsorázik, nyugodtan megért egy pohár bort. Hát történik valami, az ember megeszik egy jó kis töltött káposztát este, hát arra úgy kívánja, nem? Hát jól esik, vagy egy sört meginni, vagy netán két sört meginni, ettől semmi baj nem lesz. Csak ezt ő nem tudja tartani. De a második után még ugye semmi baj nem lesz, megissza majd a harmadikat, meg a negyediket. Neki például a keretrendszer az nem egy klasszikus keretrendszer, hanem egy pont. A nulla. És nem tudok neki szociális ivó keretrendszert felajánlani, hanem neki egy valamit tudok, hogy figyeljen. Ha meg akar gyógyulni, akkor ettől a pillanattól kezdve egyetlen egy kortyot se igyon. És ezt van, aki be tudja tartani, sajnos a többség az alapvetően nem. És nagyon magas a visszaesési ráta például alkoholbetegség esetében, mondjuk egy relatíve sikeres rehabilitációs kezelés után, hogy nem tudja megtartani az abszinenciát, hanem szépen visszacsúszik, és lassan belecsúszik a dologba megint.
Doktor úr, milyen függőségek, milyen mérgező hatások érnek minket, akár lelki, akár testi értelemben, és hogyan tudunk ez ellen védekezni? Mi a megoldás?
Alapvetően azt gondolom, hogy itt a klasszikus kémiai szereket azokat mindenki ismerés, hogy beszélhetnénk hogy a különböző élelmiszerekben lévő különböző tartósítószerekről. Habár ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy azt mondjuk, hogy egyre veszélyesebb világot élünk, szennyezik a környezetünket, globális felemelkedés, stb. És ha megnézzük, hogy az átlag életkor azért emelkedő tendenciát mutat. Oké, mi itt ugye volt szocialista országok, azért egy 6-8 évvel le vagyunk maradva azért a nyugathoz, és akkor még nem beszéltem mondjuk Japánról, Koreáról, ahol még magasabb ugye az átlag életkor. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy klasszikus kémiai mérgeket, azokat úgy valami tudjuk kerülni. Nem kötelező dohányozni, mert senkit nem köteleztek erre, nem kötelező kábítószert használni. Ugye, ha alkoholt fogyasztunk, azt is, ha betartunk ugye bizonyos szabályokat, akkor ez tök jól működhet. Ugye maga a kemikáliákat, azokat relatíve könnyű félretenni. Az egyéb dolgokat, azokat sokkal-sokkal nehezebb. Itt van például mondjuk a politika. Olvassuk, nézzük, látjuk, fölháborodunk rajta, nem a valóság hangzik el, és így tovább, és így tovább. Ez alapvetően ez nagyon nehéz kiiktatni az életünkben, mert érdekel bennünket a világ. És én azt szoktam mondani, hogy ne maradjunk meg ebből a szempontból a monogámiánál. Már mint itt most a politikára értem, hanem nyissunk a világra. És ne csak azt olvassuk, amit az Origo ír, hanem nyugodtan olvassuk el a Telexet, a 24.hu-t, nézzük meg a BBC-t, már ugye ez nyelvtudás kell, a Fox News-t, és így tovább, és így tovább, mert akkor fogunk egy reális képet kapni. Mert jelenleg ugye, én legalábbis úgy látom, hogy nagyon-nagyon e felé megy a dolog, hogy az M1-et nézd, a Kossuth Rádiót hallgass, az Óriás plakátnak higgyél, az Origónak, meg a Megafont. Ugye ezeket figyeld, és semmi mással ne foglalkozz, és akkor meglátod, hogy minden baromira rendben van. És sajnos nincs minden baromira rendben, de ha csak ezt nézed, akkor még elhiszed, hogy gyakorlatilag jelenleg éppen a kánoán ajtajába állunk, és már csak egy pici lépéske, már rátettem a kilincsre a kezemet a kánoán ajtajába, de aztán az a baj, hogyha meg is fogom, akkor ez meg fog engem rázni. Ez a dolog, mert bele van vezetve az áram. Szóval, hogy nézzünk körbe egy kicsit a világba, és ne higgyünk az ilyenfajta retorikának is, ezzel saját magunkat is valójában ugye meg tudjuk tulajdonképpen védeni. A másik meg, hogy tudni kell elengedni dolgokat. Szóval azt itt az előadáson is azt a példát hoztam fel, most elénk vág valaki autóval, és tényleg mi fékezésre kényszerülünk. Nem lett baleset. És akkor rögtön már mondjuk, stb. Miért? Mennyi, fiam? Ott van. Vagy valaki jön a segünkbe az autópályán, és megyünk mondjuk 130-al, ő meg akarna menni, és ott villog ránk, de mellettünk még három kamion előzünk. Nem fogok rálépni a gázpedára, nem fogok 150-nel menni. Majd ha odaérek, és hiába tudál meg villogtat, majd ha megelőztem a három kamiont, akkor lehúzódok, és akkor tessék, lehet nyugodtan menni. El kell tudni engedni bizonyos dolgokat. Ez időnként persze önfegyelemre is van szükség, de saját magunkat óvjuk meg egy csomó idegeskedéstől, hogyha megtanulunk dolgokat elengedni.